אנחנו קוראים בספר כתבי
בת a Kabbalatoknak című könyvből olvasunk, a béke című cikket fogjuk folytatni. Mondják az oldalszámot, hol vagyunk. Kérdéseket küldön a Kabbala tévén keresztül, és a megfelelő kérdések lesznek sugárzó leszke során. Rav. Olvasd.
ומעתה חשוב לנו מאוד להסתכל במצוות הטבע.
Nagyon fontos a számunkra, hogy megvizsgáljuk a természetet, hogy mi az, ami rajtunk múlik, mert a teremtő egyébként a természeten keresztül megbütett bennünket. Tehát láttuk, hogy a természet kötelezi az emberiséget, hogy egy szociális életet is éljen. Tehát nekünk meg kell tudnunk vizsgálni azokat a parancsolatokat, amivel a teremtő kötelez bennünket, hogy megtartsuk a szociális életre vonatkozó kötelezettségünket. Az általános megvizsgálása a dolgoknak, tehát ezt nevezzük úgy, hogy megszerzés és adakozás, a döntés pedig nekünk kell meghoznunk. Ez azt jelenti, hogy minden egyes tagja a közösségnek, te a természet által megkapja az igényt a közösségtől, és a saját munkáján keresztül előnyöket kell adni a közösség számára, és ha valaki nem törő meg a parancsolatokat, akkor megtörő a parancsolatokat, akkor meg lesz büntetve. Tehát nekünk meg kell tudnunk vizsgálni, és el kell fogadnunk azt, hogy a büntetés valójában azonnal végre lesz hajtva, és nem lehet elutasítani mindezt, de a másik parancsolat szempontjából amikor ha nincs adakozás a természet oldaláról, akkor nem azonnal érkezik meg a csapás. Ez azt is jelenti, hogy az ember nem feltétlenül tudja ezeket az adakozási parancsolatokat a maga helyes állapotában megtartani. Ezért tudnunk kell, hogy mi történik akkor, hogyha megtörjük ezt a parancsot, mert kemény büntetést kapunk. Ez helyes módon írja Bála Szolán magyarra, de hogyan tudjuk ezt elképzelni? Tehát van a megszerzésnek a parancsolata, ugyanúgy hajt bennünket előre a vágy. Tehát nyilván, amely... Tehát hogyan tudjuk elképzelni ezt az állapotot, hogy parancsolatot kaptunk a megszerzésre. Haló, haló, mondja rám, gyertek vissza. Nem világos. Magyarul elsopoltatná őket. Úgy néztek rám, hogy miről beszél ez az ember. Tehát miért nem mondjátok, hogy nem világos. Oké. Akkor megpróbálom még egyszer megfogalmazni a kérdést helyesebb. Az ember megszerző. Így van, tehát ő kapni akarás. Ő megszerez, és ez a vágya meghatároz mindent, és az ember örül a megszerzésnek, vagy boldog a megszerzéssel, mert ez elégedetté teszi, amit megszerez. Elégedett vele, ismétli meg még egyszer. Tehát a vágyával is azzal, amit az ember úgy él, hogy megszerez. Ha ez így van, mert hogyha az ember nem érezne a megszerzésnek a cselekedetét, az, hogy ezzel a saját vágyainak adományoz, akkor hogy viselkedne az ember? Tehát, mondjuk valakitől kapok egy jó reggelit, akkor ezt élvezem, ugye? Eszek, élvezem az ételt, és van egy érzésem, hogy öröm áramlik át rajtam, és ez az öröm kötelez engem arra, hogy folytassam az evést. De mi történne, ha nem éreznék örömet, ha nem éreznék valami fajta mechanikus örömet? Hogyan kellene akkor viselkednem? Tehát mondjuk van egy beteg ember, képzeljük el, hogy kötelezi magát, hogy tegyen valamit, egyen, mit tudom én, mit csináljon, tehát szükségszerűen elkezdi ezt cselekedni. Tehát ahelyett, hogy a vágy kötelezne bennünket, képzeljük el, hogy nekünk kellene mesterségesen kötelezni magunkat valamire, csapáson keresztül, győzködni magunkat, különböző taktikákat alkalmazva. Van ilyen, vagy nincs, mondjára? Tehát nem értek még ebben az állapotban. Tehát ez egy kicsit jobban kéne éreznetek ezt, hogy az öröm hogyan kötelez bennünket, mert az öröm nélkül hogyan lehetne képesnék, hogyan lennénk képesek magunkat bármire rávenni. Tehát ha nem lenne benne az örömnek az ígérete. De ha én tudom azt, hogy beteg vagyok, és nem érzem az ízeket, vagy nem tudom, mi nem történik, hogy akkor még ez is egy büntetés, hogy rákcsálnom kell valamit, ha nem érzem az örömét. Öröm nélkül? Hát hogy? Hogyan lehetséges az, hogy öröm nélkül tenni bármit? Hát ha nincs vágyam valamire, akkor miért tenném meg? De hogyan ébresztünk fel egy vágyat egy adott örömre? Mert mondjuk, ha nem eszünk, akkor megbüntetnek. Ugye a gyerekeknél van ez ilyen. Egy él, meg ön megbüntetlek. Tehát ez itt a pillanatóval. A büntetésből a félelem felébrez bennem egy cselekedetet. Nincs a vágyom, de megteszem, mert engem ne fenyegessenek, ugye? És akkor a félelemből valami ellentétes dolgot hozok létre, és itt megérthetjük, hogy kiátszhatjuk a vágyainkat bizonyos értelemben, mert bár nincs is a vágy a mi kezünkben, de ezt az alternatív megközelítést használva játszani tudunk a vágyunkkal olyan mértékig, hogy ez képesen tegyem engem arra, hogy nem is kapok örömet. Tehát, de mások oldal is lehet. Tehát lehet, hogy valamit kellnem kell, amivel nem akarom, akkor azért büntetnek meg. Ezért a lehetőség az, hogy én magamon tudjak dolgozni, az erőtesen felmerül, egy hatalmas külső erő megnyilvánulásával, hogy rávegyem engem arra, hogy valamit tegyek, amit egyébként nem akarok megtenni. Tehát az örömhez való viszonyomat lehet így megváltoztatni, mert mit is mond ez a dolog? Hogy az a tény, hogy mi örömet érzünk a természetünkben, hogy általában szex, családpénz, stb. Ilyen kombinációkban, vagy a kombinációban megkapjuk ezeket, ezek a kapnakarásunkat felébresztik. Mivel a megszerzés alatt én azt érzem, hogy megnyugtatom a vágyat, kitöltöm a vágyat, a vágy látszólag nem követel felém, de ez a megszerzés felé van így, és az adakozás felé, kérdezem. Hogyan tudunk mi az adakozás felé így dolgozni? Az adakozás felé nekem nem lesz vágyam, hát hogy lenne vágyam? Most nem az anyáról beszélünk a gyerek irányába, mert ez világos, hogy ez most nem releváns. De egyébként ez ágában sincs adogozni. Akkor hogy ébreszem föl magam? Hogyan ébreszem föl magam egy ellentétes irányba, hogy örömet érezek az adakozásból? Na, Gerzson, már te benne vagy, tessék, figyelek. Hát ha nem adakozok, csapást kapok. Hát ugyanez, mint a megszerzésnél. Ha nem adakozok, csapást kapok. Na, tehát világos, mondja rá, hogy ez, amit tennünk kell. Hogyha nem adakozol a munkád eredményeképpen, nem kapsz fizetést, ugye? Ha ezt meg ezt teszed, beteszek a börtönbe. Ha ezt meg ezt nem teszed, akkor is beteszek a börtönbe. Tehát itt nincs választásom. Tehát az örömről, vagy az öröm hiányáról beszélünk, ez, amit meg kell értenünk, ugye? Na de hogyan lehet valamit megtenni, hogyha én Büntetésnek érzem, hogy cselekednem kell. Tehát még a büntetésnek érzem, hogy adakoznom kell bárki felé. Hogyan tudom azt elérni, hogy ez nekem előnyösnek tűnjön, az adakozás? Milyen külső befolyás kell az, hogy én azt érezem, hogy ez mégiscsak jó dolog, ha én adakozok a többiek felé? Van ilyen, vagy nincs, magyarom? Van. Na? De kérdés, nem, most én kérdezek, magyarom. Most ti válaszoltok nekem. Ne add neked a mikrofon, mert ők kérdeznek, ha valamit mondja. Ki az, akinek van megoldása? Ne add oda neki a mikrofon. Szégyen. Igen. Tehát végezetül a szégyen. Oké. A szégyen segít meggyőzni abban, hogy nekem adakozni kell. Ezen túlmenően. Hogy fontossá váljon ez. Tehát mennyire fontos ez nekem. A fontosság, mondjam, igen, az adakozásba fordulhat. Fordíthatja a megszerzést. Oké. Ezt mondta a srác. Tehát amikor adakozni akarok, ami számomra egyébként megszerzést, tehát vagy megszerzek, vagy adakozok. Ez a két cselekedetem van. Lehetséges ez? Mis oda lecke ez? Igen. Nekünk van egy példánk, mondja Gili. Hogyha mennyasszony fontosnak tartja, egy fontos embernek tartja a véleményét, akkor még adakozni is tud felé pénzt. Így van. Igen, mondja Rav. Tehát, hogyha én ugye én egy nagyon értékes embernek adakozok, akkor úgy érzem, mintha megszereznék tőle valamit. Na de világunkban ez miért nem működik? Azért, mert az ego negálja ezt, mondja Gili. Tehát gírkedem. Oké. Jó, de van eszköz arra, hogy én ami elmozdít engem abban, hogy adakozó legyek. Tehát van egy közösség, felemeli az adakozás fontosságát, akkor mi is erről beszélünk, hogy hogyan lehet ezt felemelni, hogy lehet az adakozás fontosságát fenntartani, ez is adakozó, ez is adakozó. Tehát mindenkinek adok egy medált, képzeljétek egy a tévével közvetítik, hogy az adakozók kapnak valami érdemérmet, elvezetett ez bennünket a korrekcióhoz, hogy korrigáljuk egymást az adakozás felé, hogyha kényszerítjük magunkat. Nem, a korrekciót a fény csinálja, mondja Gili, de hát a kéréshez elvezethet. Tehát ha van 600 000 hűséges szeretőm, akkor nyilvánvalóan a közösség megadja nekem azt az érzést, hogy mintha közösen követelnénk ezt a fajta adakozást. Jó, mondja Rab. Ne kérdezz. Tanácsot adj, még egyszer nagy kérdezz valamit, mondja valakinek. Oké, na amikor magamat utálom. Azzal a megszerzést utálom önmagamban. Oké, de mi arról beszélünk, mondja Rab. Egy teljesítes módon beszélünk erről. Oké, tehát hogyha én leválok a saját kapnakarásom, mert én azt érzem, hogy az rossz. Nem. Engem nem érdekel, én csak élvezni akarom azt, amit csinálok. Ha nem jó a hazugság, akkor nem tudom, akkor nem kapok örömet. Olyan tanácsot adjatok nekem, amikor egy kis örömet kapok, ahogy adakozok. Kolmam. Azon túlmenni, hogy a fontosságot állandóan terjesztenünk kell egymás között. Rav, megszakította. Tehát a környezetre gondolsz, amit a környezet befolyásra gondol. De nem elég az, hogy csak befolyásra a környezet, hanem nekem alkalmaznom kell magamban ezt a minőséget. Rendben van, mondjam, igen. Ez a környezet befolyása, amiről te beszélsz, oké. Okay. Irítség, Rav. Tehát ez, ami lángoló irigység. Ez az... Tehát, hogy valóban lángoljon bennem, ez rendben van. És te? Te mit gondolsz, mondja valakinek rá? Hogy eljutok oda, hogy mindenki aktív cselekvő, gondoskodik a másikról, én meg nem. És ez befolyásol engem a többet. Hát ez egy nagy kérdés, hogy mennyire. Tehát hogy tudok én ebből... Tehát nyilván a közösség megadja nekem ezt az érzést, igen. Hát látnunk, hogy nincs más rajta kívül, hogy ez működött a teljes valóságot. Tehát én vagy más, hát mindig a teremtő irányítja ezt, lényegtelen, hogy ki adja az örömet, és ki kapja az örömet. Én most csak arról beszélek, hogy az adakozás, hogy lehet, vagy a megszerzés, hogy lehet adakozást folytani. Na, folytassuk a cikket. És csodálatos azt látni, hogy a természet egy milyen okos bíra, hogy a fejlődésünkkel kapcsolatosan hogyan avatkozik be. Ez a teremtő, a felső erő, a természet. Tehát mi ugye most olyan emberekhez fordulunk, akik ezt tudják, megértik, amiről itt le van írva. Tehát látnunk kell, hogy amilyen mértékben az emberiség kifejleszti a fájdalmat a saját megszerzési hiányával kapcsolatosan, ez sokszorozni fog állandóan. Ez tudományos empirikus alapja annak, hogy a gondoskodás azt parancsolta nekünk, hogy teljes erővel tartsuk be a másnak adományozás parancsolatát olyan módon, hogy közülünk senki ne dolgozzon kevesebbet annál, amilyen mérték szükség ahhoz, hogy a társadalom sikerét fenntartsuk. Amennyire lusták vagyunk, ezt teljes mértékben megtenni, a természet nem áll meg a büntetésben, és bosszút áll. És a csapások mellett, amit mi elszenvedünk, számításba kell venni a kivont kardot a jövő felett. A helyes következés le kell vonnunk, hogy a természet végezetül kötelez bennünket arra, hogy megfogjuk egymás kezét, kövessük a természet parancsolatait a szükségesen megegyező módon. Na, mondjátok meg nekem, mondjára. Van különbség a közösségvel a munka, vagy a természet, vagy a teremtő felével vezető munka között, és ha van, akkor mi? Tehát van bármilyen különbség. Tehát értem, hogy ti fáradtak vagytok, ébresztetek egy kicsit fel egymás, mondja rá. Tehát van-e különbség abban, hogy a barátok felé dolgozunk, vagy a közösség felé dolgozunk, vagy a világ felé dolgozunk, vagy a teremtő felé irányul a munkánk? Van-e különbség? Hogyha van, akkor mi? És egy másik kérdés, hogy az tehát milyen ember veszi észre ezt a különbséget, és milyen ember meg nem foglalkozik ezzel. Tehát hogyan vagyunk képesek az emberben egy olyan fejlődést létrehozni, hogy az egész ember és a tízes kör és a teremtő egy legyen, vagy a tízes kör a világ és a teremtő egy legyen. Tehát hogyan vagyunk mi képesek felosztani ezeket a szinteket az emberen belül, hogy ezek valóban különbség nélkül nyilvánulnak meg a barátok, vagy a tízes kör, vagy a nemzet irányába. Hogyan? Hogyan kell megmérnünk ezt? Hogyan mérjük meg az embert? Hogyan, mi az embernek ebben a mértéke? Tehát van különbség, vagy nincs? Tehát hogyan mérjük meg azt, hogy valaki mennyit dolgozik, a teremtő felé, vagy a barátok felé? Mi a különbség, hogyha a világ felé dolgozok, vagy a teremtő felé dolgozok? Van ilyen különbség? Tehát muszáj legyen valami, mert a világ a nagy nulla felé halad, ugyanakkor a teremtő meg a jóság felé halad. Tehát a teremtő nagyszerűsége, tehát hogyha a teremtőt nagyszerűnek vagyok, oké. Így van, tehát minél jobban látom a barátokat, ilyen módon tudok velük dolgozni. Na? Tehát a teremtő az egy állandó munkát igényel. A közösség meg lehet ilyen, meg olyan, meg amolyan. Tehát mindenféle közösségről beszélhetünk. Tehát attól is függ, hogy milyen közösségről beszélünk, hogy hogyan tudunk felé adakozni. Oké, de én megszorítom a saját természetemet az emberiség irányába. Ez egy dolog, ugye? De ugyanakkor meg kell találni, hogy nincs más rajta kívül. Tehát legalább egy olyan szinten kell lennem, ahol a teremtő beöltözik az egész világba. Hogy működik ez? Azaz minden attól függ, hogy a saját attitűdöm milyen. A felső erő irányába, hogyha én egyre magasabb szintre haladok az elérésben, az ő valóságában, akkor látnom kell, hogy a teremtő valóban az emberek között is megjelenik, tehát akkor minden barátomba beöltözök, látom a teremtőt, és ezáltal azt is tudom definiálni, hogy mennyire tudom én a valóságot a teremtőnek tulajdonítani, hogy nincs más rajta kívül. És ebből leszünk képesek definiálni a természetnek azon törvényeit, amelyek abszolútok. Tehát amikor a közösségnek a szabályai, a természet általános törvényei lesznek azonosak, akkor egy olyan állapotba kerülünk, ahol a teremtő ráöltözik a teljes valóságunkra. Oké? Ezt kell látni. Lehet, hogy ma én vagyok teljesen oké, vagy ti, nem tudom, mondja. Hát ezért kérdezek, tényleg nem válaszoltok. Én nagyon ülök a net, nem értem. Tehát mindent a teremtő csinál, minden a saját vágyaimban van. Nem, mert a fordítás nagyon rossz, ami jön valahonnan. New Yorkból jön a fordítás, most már hallom, csak nem jól működik. Tehát akkor mi lesz a... Tehát mi az, ami fontosabb a válik? Az emberi rész, ami az embereken keresztül ér hozzák, vagy a teremtő? Tehát ugye, hogyha az embert kevésbé tartom fontosabb, mint a teremtőt... Rav. Na, hogy nem hatom a fordítást, borzasztó volt a New Yorkból jött hang. Tehát hogy van az, hogy az állat nem tud problémát okozni? Tehát van mi a különbség egyetlen sejt meg egy hatalmas természet között? Na, közben megjött Chicago. Most ketten folytanak, ez remek. Tehát lassan a spültes fejlődés elér ezt a szintet, ami... Az előző szint volt ugye az állati szint, és akkor csapásokon keresztül kényszeríti ugye az állati szinten lévő embert, hogy fölélemelkedjen önmagának egy olyan állapotban, ami az embernek megadja a fontosságát a teremtőnek, és akkor ezáltal az embernek a szintjéről föl tudok emelkedni oda, hogy valóban a szamár csak a saját dolgát csinálja, hiszen a szamár is, ha a saját dolgát csinálja, akkor megelégedhetett. Nekem a szamár fölé emelkedve kell, az ember dolgát csinálom a szamár fölött. Hanó. Ez nem kérdés, hogy csak elmagyar ezt a sárc. Nagyon rosszul folytották le, bocsánat. Te miért voltál ilyen csöndbe? Na? Na most, ha kérdezi valamit, külön meglék lefe, hogy mi nem kérdezte eddig. Hát van ugye a kaja az asztalon, meg a vendég, meg a házigazda. És ha az ember tudja, hogy mindig figyelni kell, hogy most a házigazdai leszik, vagy nem. Tehát az ember állandóan fél attól, hogy a hús megevésével, a steak megevésével nem lesz alakozó szinte már. Ez mindig a fontosságtól függ. Tehát, hogy neked mi a fontosabb? A nagy szelet hús, vagy a kis sütötte, a teremtő? Oké, tehát az ember honnan tudhatja, hogy ő és az egész világ nem zabálni megy a húst. Tehát mi az, ami megvéd engem ettől? Hát ez a szűrő, mondjam. Tehát neked minden alkalommal ellenőrizned kell, hogy megfelelő módon építetted ki a szűrőt. Ugye? Tehát, hogyha a szűrő csak 30 erős, a hús meg, a 20 vágya meg 50, akkor átszakod a szűrőt. Tehát nyilvánvalóan ez egy idő után már csak zabálni fogsz, és nem a teremtőt szolgálni. Tehát neked folyamatosan ebben a határban kell maradnod, amit még a szűrőd képes kezelni, hogy valóban a legtöbbet kad meg úgy a házigazdát, hogy adakoz neki. Oké, na de pont ellenkezőt érzed. De miért érzed ellenkezőleg? Én vagyok a házigazda, előkezdtem neked a kaját, oda tettem az asztalra mindent. Én az asztalt nézem csak, a házigazda mondjuk 50%-at magasabb szinten van, mint én. És csak a 20 szelet van az asztalon, semmi más. És én azt látom, hogy a belső 30 pontnyi örömet ad, a házigazda meg 50-et. Akkor nyilvánvalóan, akkor még van egy 20 pontos biztonsági övem, hogy én a teremtőjére eszek. Ez jó, ha így van, ugye? Tehát 50 ponttal többre értek el őt, mint a 20 szeletet. Ezért 20%-a többet adakozok a teremtő felé. Hát miért ne csinálnám? Ezért nekem mindig a határon kell mozognom, és állandóan kérnem kell, hogy a határ tágítsa a teremtő, és mindig a határon kell billegnem. Tehát nem azon kell gondolkodnom, hogy mi az én biztonságom, hanem, hogy mennyit tudok, tehát erőltetem a határaimat, hogy még többet adakozok a teremtő felé. Oké, na de hogyan lehet ezt valóban átszakítani pozitív módon ezt a szűrőt? Ezt a határt, a szűrővel. És ezt együtt a teremtőt tudjuk megtenni a reformáló fénnyel. Nem lehet ezt másképp átszakítani. Tehát kérni, 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 és még egy kicsit, meg még egy kicsit, és ez, amikor Ábrahám beszélt a teremtőhöz, hogyha van 50 igaz ember, vagy 30, vagy 20, ugye egész másképp kell hozzáállnom, mintha kettő van. Oké, na itt az ember van egy hatalmas félelem a szeparációtól, hogy lezuhanok, hogy elbukok. A hús megeszem és bukok. Mit tud ez segíteni? Tehát mit tud segíteni ez a félelem, hogy én nagy bebukjak? Jó, ha félsz, mondja Rav, az nagyon jó, mert ez segít. A kérdés csak az, hogy mitől félsz, a büntetéstől, vagy attól, hogy nem tudsz adakozni. Mert itt azért nagy különbség van, hogyha azon aggódsz, hogy mi fog történni a te szinteden, hogyha netán megszerző leszel, akkor a félelemből te cselekszel. Tehát én nem hiszem, hogy képesek vagyunk ezt most részletesen tanulmányozni, mondja Rav. Nyilvánvalóan itt a szűrő számításai azok, amelyek nekünk ezt segítik, tehát tehát majd beszélünk erről, de ezzel most beléptünk, mondja Rav, a Na már csak néhány percünk maradt. Akarsz még valamit kérdezni arról, amiről eddig beszéltünk? Kérdezted arra valakitől? Ne. Tengertúról nincsen kérdésünk? Nem értem ezt. Ott van a hús. Na, de itt spirituális ételről beszélünk, nem fizikairól, nem? Örömről beszélünk. Mit számít? Hogy spirituális, mindegy, hogy hol érzed. Ez mindegy. De én azt érzem, hogy ez nem mindegy, mondja a sát. Hát, ha adakozás érdekében eszel, akkor nem. Oké, mondja a srác. Nekem el kell jutnom oda, hogy a teremtő kötelez engem arra, hogy én nem a, úgy kell végig gondolni, hogy ehetek, vagy nem ehetek, hanem a fizikai agyammal. Oké, tehát hogyha te neked mindig a félelmet és az örömet kell mérlegelned együtt. Mi a jobb? Hát le kell jönnöm az úrról, mert nagyon leng a net, bocsánat. Tehát nekem látnom kell, hogy a teremtő adta nekem ezt a szeletet, a hús szeletet, tehát akkor ugyanakkor meg van ellenállás, meg mindenféle problémám, amit fölébreszt bennem, hogyha megeszem azt, amit adott. Tehát nekem állandóan kutatnom kell a teremtő létezését, a problémák felett is, ha jól értettem azt, amiről ma beszéltünk. Tehát itt van egy nagyon finom húsi, amit meg akarok enni. Tehát ez egy lehetőséget ad arra, hogy túllépjek önmagamon. Így van, ez helyes, amit hogyha így látod. Hiszen én fontos vagyok, meg a házigazda is fontos, akkor dönthetek, hogy melyik a fontosabb. És annak érdekében, hogy valóban közelebb kerüljek az összetapadáshoz, nekem az öröm megszerzésével kell foglalkoznom, mert ez a teremtés tervének az alapvetése. Oké? Okay? Na, gyorsan még valaki kérdez valami. Megismételtek egy kérdést a cikkel kapcsolatosan? Igen. Tehát Balaszalam azt mondta, hogyha nem teljes erővel dolgozunk önmagunkon, a teremtő megműve bennünket. Tehát először az egész lecke. De hogyan kell nekem látni azt, hogy a természet mindig a leggyengébb részén keresztül kapja el, vagy ragadja meg tulajdonképpen a közösséget. Mi nem látjuk az egész rendszert még át, mondja Rav, és ezért nem is tudunk igazából döntést hozni. Tehát először tárjuk föl az út elején azt, hogy mik a helyek és edények, mi az ibúr, hogy lehet megszerezni a helyes edényt, a helyes megközelítéséhez a valóságnak. És aztán majd megbeszéljük, hogy ezzel mit kezdünk. Tehát minden lesz majd tisztázva a számunkra. Ez az, ahogy mondani szoktuk, hogy én egy ellentétes világot látok. És akkor majd meglátjuk, hogy mit miért csinálunk úgy, ahogy csináljuk. Oké, az én munkám, mondja a srác. Tehát én felelős vagyok bármiért. Felelős vagyok a természetnek a kényszerítő erejének a belépéséért. Én semmilyen erőn nem vagyok felelős, és semmi más nem vagyok felelős. Én azért sem vagyok felelős, ami történik, mert nem tudom, mi és miért történik. Én egyszerűen különböző filozófiákkal ide-oda kapcsolgathatom magamat és a felelősségemet is. De ezek mind hülyeségek, ezek hibás dolgok. Tehát nekem a valósághoz kell kapcsolódnom magához, hogy mi történik, hogyan, és hogyan tudom mindezt arra használni, hogy a helyzet valóban még egy lépése közelebb vigyen engem az összetapadásra, és a teremtő nincs másért rajta kívül érzéséhez. Tehát az összes vágy, az összes gondolat, az összes cselekedet, és minden más kapcsoljon bennünket össze sokkal erőteljesebben a teremtővel. Oké. Tehát, hogyha én a saját világom korrekcióján dolgozom a tízes körben, akkor az egész világot korrigáltnak látom. A tízes körön keresztül befolyásolod az egész világot az okozás felé. Oké. Mi történt tegnap? Tehát valaki mondja el nekem, mi volt tegnap. Bevezető leckes sorozat volt Izraelben. Valaki mondja már el, hogy történt, hogy ment. Van itt valaki, aki azon dolgozott? Dani, te is ott voltál? Kézirav. Öt bevezető lecke volt. Eilatban, Rishonban, Zihonban, Jeruzsálemben és Petatikvában. Az emberek néhány helyen nagyon sokan voltak. 51-en voltak Rishonban. A Gilad Shadmon vezette ezt a csoportot, mondott még egy nevet a srác, és még egy külső tanácsadó egy teljesen új módot dolgoztak ki a regisztráció követésére. Kétszer annyian regisztrálódtak a leckére. Tehát egyszerűen fantasztikus, mondja a srác, és Rav mindig mondta, hogy amikor minél többen vagyunk, hogy annál többen maradnak meg a leckésorozat végéig. Ott is nagyon lemorzsolódás. Jeruzsálemben is volt bevezető lecke, és amit az előbb a srác mondott, csak megesetődöm, szinte hihetetlen volt, hogy a Kabbala bölcsességnek az eladását éreztem a légkörben. Itt valami teljesen más volt belépni az érzelmi térbe, mert valóban ez vonzotta az embereket. Egy csodát éreztünk ott, és én tegnap azt láttam, hogy Ariel Hershkovics csinált egy leckét, és a micsoda csodálatos dolgot ad a teremtő nekünk, milyen eszközöket, hogy valóban alkalmazni tudjuk azt, amiről tanulunk, hogy valóban minden embert Izraelbe elhozzunk ide. Napi feladat. Ma velünk volt a feladatban Szentpéterváros 10-es, Cseljabinszk, kolumbiai virtuális csoport, Venezuela 10-es, Petatikva 10-es és 13-as és Jeruzsálem. A napi feladat pedig, hogy beszélj meg a tízes körben, hogy a gyakorlatban hogyan támogassunk minden barátot, hogy az összes érzésünkben az összes érzéseket egyetlen forrásnak tudják tulajdonítani a teremtőnek, aki nincs más rajta kívül, jó és jóságos még egyszer. Beszéltem meg a tízes körben, hogy a gyakorlatban hogyan támogatom minden egyes barátot abban, hogy az összes érzésüket a teremtőnek tulajdonítsák, akin kívül nincs senki, és aki jó és jóságos. Bejelentés Zohar este, élőben Dr. Rav Lightmannal, és a Kabbala lámokban mindenkit hívunk, egy bevezető leckésorozat folytatjuk tovább, aztán jönnek a Kabbala bölcsességének a leckésorozatai, az egész országban ingyen lehet jönni, és itt lehet regisztrálni. És ezzel befejeztük a leckét, és szép napot mindenkinek! Shama kmo mofa be concert ni psanter ad clarinet lechol echad tafkid meyuchad yashar
Avraham.